ige hirdetésének a textusa. Ez a Máté evangéliumában található, a Máté evangéliumnak a második részében. A második rész első 12 versét fogjuk olvasni. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Eddig Isten írott igéje. Gyertek testvérek, emeljük föl szívünket, ami mennyei édesatyánkhoz. Drága mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük ezt a napot. Köszönjük a teremtett világnak a csodáját, hogy hó esett, és hogy mindent elöntött a fehérség, és hogy olyan jó volt érezni a bőrünkön is azt a hideget, ami körülvett, de ugyanakkor belülről meg melegség öntött el minket, hogy jöhetünk a te házadba. Olyan jó itt lenni testvéri közösségben. Úgy áldunk téged azért, hogy te elhívtál minket. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy megállhatunk újra és újra a te színed előtt, hogy nincs még vége a kegyelmi időszaknak, hogy van még helye a hívásnak. És úgy köszönjük azokat a testvéreinket is, akik most otthon maradtak, mert éppen nem egyszerű kimozduljanak, vagy éppen nagyon le van fagyva a környezetük. Mégis hadd kérjük, hogy hadd legyenek ők is mi velünk. Hadd legyenek ők is egy szívvel itt most, várva azt, hogy te megszólítsál bennünket. Kérjük, Urunk, hogy a te igéd az hatalmasan szóljon hozzánk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem befogadói is, sőt, megcselekvői is annak. Arra kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy világíts bele az életünkbe, világíts bele a szíveinkbe. Hogyha olyan dolog van, ami rejtett, akkor ne hordozzuk azt tovább, hadd kerüljön napvilágra. Hadd tudjunk megszabadulni a te tiszta és csodálatos fényedbe. Kérünk, Urunk, azért is, hogy áld meg az ige hirdetőt. Kérünk azért, hogy emeld fel a szíveinket a dicséreteken keresztül is. Jöjj, Úr Jézus, és legyél itt egész nap. És hadd könyörüljünk azért is, hogy a délutáni alkalmon is hozzá mindenkit, akinek itt helye van, hogy meghallhassa a te igédet, hogy gyönyörködjön te benned. Amen.
A kiosztott papíron lehet látni azt, hogy a téma ma három ajándék. És gondolom, amikor valaki látja ezt a címet, az első gondolat majdnem mindenkinek arról van szó, hogy a három ajándék, amit a bölcsek hoztak. De valóban nem gondolkodom erről a három ajándékról, amikor én címet adtam a predikációra, hanem lehet látni a vázlaton, hogy van szó három ajándékról. Az első ajándék, és esetleg én azt mondom, a legfontosabb ajándék, az az ajándék, amit Isten adott. És a felolvasott igében, a Máté evangélium második részben, az első versben látjunk, hogy mi az az ajándék, vagy konkrétabban ki az az ajándék, és az az ajándék Jézus Krisztus. És mi azért ünnepeljünk a karácsonyt, mert mi ünnepeljünk azt, hogy Isten egy ajándékot adott nekünk, Jézus Krisztust. Fontos, hogy mi megértjünk, hogy amikor ő adta ezt az ajándékot, mi nem tettünk semmit, hogy mi megérdemeljünk ezt az ajándékot. Hanem ez az ajándékozás indult Istenből. A Róma levél 5. rész a 8. versben mi azt olvasunk, hogy Isten azonban abban mutatta még rajtunk a szeretetet, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Újból és újból szembesüljünk azzal az egyházban, hogy mi azt gondoljunk, hogy mi megteszünk valamit, hogy valahogyan mi tudunk megérdemelni azt, hogy Isten szeressen minket. De a valóság az, hogy Isten szeret minket. Annak ellenére, hogy mi még bűnösök vagyunk, annak ellenére, hogy mi nem tudunk megfelelni neki. A János evangélium a 3. rész, a 16. versben egy olyan igé, amit mindenki, vagy majdnem mindenki ismer. És ebben is látjunk azt, hogy Isten azért adta az ő fiat ajándékként, mert Isten szeret minket. Néha nehéz nekünk felfogni azt, hogy Isten mennyire szeret minket. Az utolsó héten adventi alkalmat tartottam egy másik gyülekezetben, és tegnap este újból néztünk azt az ismert történet, a tékozló fiú története. És abban a történetben látjunk azt, hogy az atya hogyan szerette az ő fiat. És látjunk nyilvánvaló abban a példázatban, hogy az édesapja szeretete nem függött attól, hogy milyen volt a gyereke viselkedése. Hanem annak ellenére, hogy rossz volt a fiatalabb gyerek viselkedése, annak ellenére az édesapja szerette őt. És az édesapja lényegében azt lehet mondani, hogy ajándékként adta neki azt, hogy ő kész volt megbocsátani őt, ő kész volt adni neki egy újabb lehetőség. Isten szeret minket. És Isten adta a legnagyobb ajándékot. A János evangélium 15. részben, a 12. és a 13. versben a kövek között olvasom, Jézus mondta, hogy az az én parancsolatom, hogy úgy szeressetek egymást, ahogyan én szeretelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életet adja barátaiért. És igenis, Jézus adta az ő életet. Azt kell megértenünk azt, hogy Isten milyen nagy áldozatot hozott, amikor ő adta Jézust. Felfogni azt, hogy ő annyira szeret minket, hogy ő odaadta, ami a legértékesebb volt az ő életében. És azért csinálta azt, mert ő szeret téged. Az Isten ajándéka nélkül nincs karácsony. És itt kell kezdeni, és ezt kell megérteni, hogy milyen az ő ajándéka. Hogy mindjárt kell látni azt, hogy én mit csinálok, hogyan reagálok erre az ajándékra, amit Isten adott. Érdekes, hogyha mi nézünk a szöveg, mi látjunk, hogy a Herodes hogyan reagált erre az ajándékra. A Herodes nem nagyon örült neki. Mi tudjunk azt, hogy a Herodes, mint uralkodó, nagyon féltékeny volt. Annyira féltékeny volt, hogy megölte az egyik feleségét. Mert félt, hogy a felesége próbál valahogyan átvenni a hatalmat tőle. És nem csak a feleséget megölte, hanem a gyerekei között 3 fiú gyereke. Ő megölte a saját gyerekeit. Mert ő akart védeni az ő hatalmat. Volt egy közmondás abban az időben, hogy a disznók a Herodes udvaronban jobban vannak biztonságban, mint a Herodes saját fiai. A Herodes, amikor ő hallotta, hogy született egy király, ő féltékeny volt. És ő mindent megtett, azt olvasunk, hogy ő mindent megtett abban, hogy tönkre tegyen ezt. Ő akart megölni a gyereket. Vannak emberek, ahogyan ők is hasonlóképpen reagálnak arra, amit Isten ad. Azt az ajándékot, amit Isten adott, nagyon sok ember teljesen visszautasítják azt. És azt mondnak, hogy ez az ajándék nem kell nekem. Vannak mások, akik úgy reagálnak, hogy én azt mondom, hogy lengyel teljesen közömbös. Ez nem fontos nekem. Nem ellene, ahogyan az első csoportban látjunk az embereket, de az, hogy ez nem lényeges az én életemben. És mi nagyon könnyen tudunk beleesni ebbe a hibába, abban a társadalomban, amiben mi éljünk. Mert ebben a társadalomban most már a kereszténység az nem olyan természetes mindenki életében. Egyre többen nem is foglalkoznak az egyházzal és a keresztény tanítással. És az szomorú, mert az, hogy nem foglalkoznak vele, nem is tudnak lényegében, mi az, amit visszautasítanak. De ők nem foglalkoznak vele. Teljesen közömbös. Szóval az egyik az, aki lázad ellene, a második reagálás a közömség. A harmadik az, hogy mi leborulunk és imádjunk őt. És ezt látjunk a bölcsekben, hogy ők így reagáltak, és amikor mi beszéljünk ezek a bölcsökről, amit szerepelnek itt, fontos, hogy mi tudunk különbséget tenni a között, amit az ige mond, és a között, ami úgy mondom, hogy olyan, amit emberek hozatettek a történethez. Ebben a történetben mi olvasunk, hogy az első versben, hogy a bölcsek érkeztek napkeletről. Amikor azt mondja, hogy a bölcsek, nem mondja, hogy hányan érkeztek. Valahogyan mi gondoljunk, lehetséges helyesen, de nem biztos, hogy helyesen, hogy 3, mert 3 ajándékot hoztak. Gyerekkoromban, nálunk a családban még mindig készítettek egy kis Betlehem óta a piano tetején, a zongora tetején, és hoztam magammal, itt van, remélem, hogy alnak, itt van a három bölcs. Látjátok, három, mert ott van a három ajándék, és bárhol, ahol árusítnak ezeket, én miért nem mondani, hogy mindegyikben van három bölcs. Mert ez lett a hagyomány. De vigyázni kell a hagyományokkal, mert mi nem tudjunk, hogy ezek igazak vagy nem. Nekünk a feladat, amikor mi foglalkozunk a bölcsekkel, azt látjuk, hogy az írásban miről van szó. Amit hozzatettek, már adtak nekik neveket. Van konkrét három név. Valaki tudja a három név? Látod, valaki tudja a három név. Nincs semmi tudományos alap arra a három névre. Részletesen mondnak, hogy milyen volt mindegyik személyisége. Nem fogok belemenni abba, mert szerintem lényeg, de azt is beszélnek, hogy hogyan néztek ki. Kettő volt szakála, a hagyomány szerint, de a legfiatalabb neki nem volt. Szóval akkor, ha mi jövőre csináljunk egy színdarabot, akkor úgy kell figyelni, hogy a három bölcs, amit mi kiállítunk, legyen kettő, szakállal, egy szakáll nélkül. A Bence, te ott vagy fönt? Jó, a Bence ott van. Lehetséges, hogy egy év múlva nem lesz szakála, ki tudja, de ő tudna vállalni az egyik szerepet. De mi nem tudjunk ezek, hogy biztosan milyenek voltak, mi volt a nevük. Nem is vagyunk biztos abban, hogy pontosan honnan jöttek. Annyit tudjunk, hogy a nap keletről érkeztek, de milyen messzeről jöttek, nem tudjunk. Az is, hogy nagyon gyakran a köztudatban és az énekekben arról van szó, hogy három király. Az írásban nincs semmi szó arról, hogy három király. Csak az, hogy három bölcs. És ez a három bölcs, ők jöttek imádni Istent. Fontos, hogy mi látjunk, hogy azok az ajándékokat, amit ők adtak, nagyon drága ajándékok voltak. Szóval valahogyan, amikor mi látjunk azt, hogy a bölcsek jöttek és kerestek Jézust, az, hogy ők hoztak ajándékokat, az nem volt egy egyszerű feladatuk. Mi azt látjunk, hogy hosszan utaztak. Van viták arról, hogy milyen hosszú volt az az út, ami tettek, mennyi időt tartott az, hónapok. Biztos arról van szó, lehetséges, még több annál. Szóval az, hogy ő tudtak hozni ezt az ajándékot, az időket kellett áldozni. Az energiát kellett odaszánni. Indulni egy olyan úton nem volt könnyű. De olyan fontos volt nekik az, hogy ők oda tudnak menni, imádni ezt az új királyt, ők vállaltak ezt. És ezek a bölcsek vállaltak azt, hogy ők megvásároltak drága kincseket, amit ők tudtak oda vinni, ajándékként adni Jézusnak. Érdekes, amikor ez a három bölcs, vagy nem három bölcs, ezek a bölcsek, látok, hogy mennyire bennünk van, az a három szám. Amikor ők odaérkeztek, ők nem leborultak József és Mária ellen, hanem ők leborultak Jézus ellen. Amikor ők leborultak, az ajándékok, amit ők adtak, ők Jézusnak adtak azokat az ajándékokat. Tiszta volt velük abban, hogy kiról van szó itt. Megértettek, hogy ez a megváltó. És azért tudtak leborulni, imádni őt. Az ajándékokat, amit hoztak, valahogyan azt hiszünk, hogy ez volt az Isten gondviselése. Mert érték volt annak a három ajándéknak. És amikor ők ott voltak, utána olvasunk tovább, hogy Jézus a szüleivel kellett menekülni Egyiptomba. Amikor ők menekültek Egyiptomba, nem volt sok pénz a bankszámlukon. Minden valószínűség, hogy ők fizetésről fizetésre éltek, amikor egyik munkából a másikba nem volt tartalék, akkor hogyan tudnak utazni Egyiptomba? Hogyan tudnak ott élni? Ebben látjuk az Isten gondviselés. Abban, hogy ők kaptak olyan ajándékokat, ami fedezte a költségek. Erre az időre, addig, ameddig nem tudtak hazajönni, és nem tudtak folytatni azt a munkát, amit előtte csináltak. Isten gondviselés ezek az ajándékok keresztül. A harmadik gondolat itt a vázlaton a mi ajándékaink. A Filippi levélben a második rész, a negyedik versben a kövek között olvasunk, és senki se a maga hasznát nézi, hanem mindenki a másokét is. Amikor mi most készüljünk a karácsonyra, amikor mi a következő hetekben fogunk ünnepelni barátainkkal, családjainkkal, fel kell tenni a kérdést, hogy ki a legfontosabb? Én vagy ők? Mi lesz az én hozzáállásom ebben az időszakban? Önző leszek? Vagy olyan leszek, aki mindig keresi a lehetőséget segíteni másokat és adni másoknak. A példa előttünk van, ahogyan Isten adta a tökéletes ajándékot, ahogyan a bölcsek adtak ajándékokat, amire áldozatot kellett hozni, akkor mi milyen ajándékokat tudunk adni a következő hetekben. A Lukács evangélium a hatodik részben Jézus tanított, olvasom a 32. verstől. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak, akik kölcsönt, attól kölcsönt, akitől remélitek, hogy visszakapjatok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, amit jár neki. Ti azonban szeressetek ellenségeiket. Tegyetek jót, és adjatok kölcsönt, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és magasságos fiai lesztek, mint ő jóságos, hálatlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amit átjátok is irgalmas. Azt, hogy olvasom ezt, ez nem jelenti, hogy nem szabad adni ajándékot a családtagoknak. Lehet adni nekik. Ez nem jelenti, hogy nem szabad adni ajándékot a barátaidnak. Lehet adni. De amit Jézus próbál mondani itt, mindenki ezt csinál. Nem kell hívő lenni, hogy ezt csinálsz. A világban mindenki ezt csinál. Ez teljesen várható, hogy mi azt csináljuk. És az nem rossz, hogy azt csináljuk. De Jézus azt mondja, de van valami több. És akkor ő használja a kifejezés így, hogy az ellenség. Más helyen azt olvasunk, hogy a szegény. Annak az embernek kell adni, aki biztos nem tud visszaadni nekünk. Hogy vagyunk ezzel? Nagyon fontos, hogy karácsonykor legyen az a gondolat bennünk, nem csak az, hogy én mit kapom, hanem fel kell tenni a kérdés magunknak, hogy most karácsonykor én kinek tudok adni. És ahogyan láttunk a bölcseknél, ha mi ezt csináljunk, akkor arra van. Időbe kerül, energiába kerül, és pénzbe kerül. Az apostolok cselekedet 20. részben, a 35. versben azt olvasunk. Az utolsó részen, mert Jézus mondta, nagyobb boldogságot adni, mint kapni. Hogyan készüljünk a karácsonyra? Ha mi csak úgy készüljünk a karácsonyra, mint az emberek a világban, nagyot tévedünk. Ha mi csak vásároljunk azoknak, akitől várhatóan mi is fogunk kapni valamit, nincs jutalma. Hanem, mint az Isten népe, a mi lehetőségünk most karácsonykor, keresni a lehetőséget, hogy mi hogyan tudunk adni azoknak, akik nem tudnak visszaadni. Amikor készültem már, kezdtem készíteni egy lista magamban, hogy ezen a héten Isten mit vár tőlem. És konkrétan két ember jutott az eszembe. Az egyik egy pár évvel ezelőtt egy agyvérzése volt, és tolókocsiban van, lényegében nem tud kimozdulni a házából, és amiatt küzdik a depresszióval, és akkor, ahogyan gondolkoztam, azt láttam, hogy mindenképpen ezen a héten én akarok menni látogatni őt. Ajándékot valószínűleg nem viszem, de az ajándék abban a helyzetben, hogy megyek látogatni őt, az, hogy valaki megy látogatni őt. Az, hogy ő azon a napon nem lesz egyedül otthon egész nap, amikor a felesége elmegy dolgozni. Az nem pénzbe kerül, hogy ezt csinálom. Időbe kerül, igen. De én azt látom, hogy itt van egy olyan helyzet, hogy valaki aki semmit nem tud visszaadni. Van egy másik ismerősöm, aki most nyugdíjba ment, az egészségi állapot nagyon rossz, és akkor abban a helyzetben megyek a héten látogatni őt, viszem egy kis ebédet, és egy órát beszélgetünk. Ez egy ajándék, amire semmit nem várom vissza tőlük. Vannak esetleg más lehetőségek, ahol ajándékot tudunk adni. De házi feladatként próbáljad gondolkozni azon, hogy most karácsonykor én hogyan tudok adni, ahogyan Isten adott. Én hogyan tudok adni, ahogyan a bölcsek adtak. Én hogyan tudok adni, ahogyan Jézus kért tőlem a Lukács 6. részben. És lehet csinálni egy listát. Legyen rajta egy, két, három név. És én azt tudok garantálni, hogy ha mi ilyen ajándékot adjuk most karácsonykor, valóban igaz lesz az, hogy amit olvasunk itt az apostolok cselekedetben, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Keresünk a lehetőséget a mi életünkben, hogy mi hogyan tudunk adni. Isten olyan sok mindent adott nekünk. Milyen nagyszerű lehetőségünk van, hogy mi most tudunk adni másoknak. Imádkozunk. Édes Atyán, köszönjünk, hogy te adtál a legfontosabb, a legnagyobb ajándékot. Amikor te kerestél minket, amikor te meghaltál a keresztfán miattunk. Ha van bárki itt ma, aki nem ismert téged, mint személyes megváltó. Most imádkozom értük. Kérem, segíts őket megérteni, hogy szükségünk van külső segítségre. A saját bűnünk miatt mi nem tudunk megfelelni neked. Segíts őket, hogy tudnak megvallani azt neked. És elismerni azt, hogy te megbocsátsz, és te az, aki új életet adsz. Segíts őket, hogy tudnak tapasztalni, mit jelent ezt az ajándékot, amit te adsz. És kérünk, segíts minket, akik már hitben vagyunk, akik már ismerjük téged. Segíts minket, hogy tudunk megtenni azt, amit te kérsz tőlünk az igében. Segíts, hogy mi tudunk tapasztalni azt, hogy milyen jó adni másoknak. Kérjünk, segíts minket, hogy most karácsonykor mi ilyenfajta áldozatot tudunk hozni. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.